Értsünk szót. Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink, az Értsünk szót utolsó eheti adásában, könyvajánló rovatunkban Sein Gábor svéd című regényéről beszélgetünk. Miért indul el Grünewald úr, a svéd diplomata 2006-ban Magyarországra? Miért akarja felderíteni örökbefogadott fia múltját? Lehetséges-e a múlt feltárás? Kicsoda Stieler Anna, ez az 1956-ból előbukkanó elmebeteg nő? Mindenről hallgassák a szerzőt, Sein Gábort.
Stieler Annáról tulajdonképpen nagyon keveset lehet tudni, nagyon keveset tud felderíteni Grünewald úr, ez a bizonyos svéd diplomata, aki már idős és tulajdonképpen a halálára készül. A fogadott fia számára lelkiismert fúdalásból is, amiért eltagadták előle a múltját, tehát hogy ő nagyon kiskorában került el 56-ban Magyarországról Ausztriába először és onnan Svédországba. Legalább a lehetőséget meg szeretné adni a fiának, hogy megismerje a saját történetét. Nyilván azért, mert azt gondolja, hogyha az ember elő tudja állítani a folyamatosságot a saját idejében, akkor eljut a jelenbeli önmagához is. Ugyanis a fia, aki ekkor, tehát 2006-ban körülbelül 50 éves, de egy elég mély magánéleti válságban van, nemrég vált el a feleségétől, és nem igazán tudja, hogy hogyan léphetne tovább. Tehát ez a bizonyos svéd idős úr érkezik Pestre, és amennyit megtud Stieler Annáról, az csupán annyi, hogy ez a nő hithű kommunista volt, zsidó származású egyébként, és alig hanem megpróbált mindig a maga módján korrekt állampolgárként és a hatalomhoz lojális állampolgárként megpróbálta megtenni azokat a lépéseket, amelyeket éppen a mindenkori színeváltó hatalom megtett. Tehát a kádári hatalomhoz próbál úgy lojális lenni, hogy közben emlékezik arra is, hogy ezt megelőzően ő lojális volt a Nagy Imre kormányhoz is, amelynek tagja volt Kádár is, de azt megelőzően a Rákosi időszakban is korrekt állampolgár volt, kommunista, miközben Kádárék ezzel az időszakkal is szembefordulnak, holott Kádár akkor is legalábbis jó ideig a hatalom részese volt. Tehát ennek következtében aztán az derül ki erről a Stieler Annáról, hogy egyfajta patológia, egyfajta őrület alakul ki benne, ezért a Lipót mezőre kerül, ahol ápolják. Ő azonban nem tekinti magát őrültnek, és valószínűleg nem is az. Legalábbis nem nagyon lehet eldönteni, hogy az őrültsége az egy személyes őrültség, vagy a korszak maga. Ő tehát nem tekinti magát őrültnek, tulajdonképpen önfeljelentést ír, hogy ezáltal az általa felismert hatalmak erő nyomára vezesse a hatóságokat. Ő ugyanis azt gondolja, hogy egyszerre küzd benne két erő. Ez a két erő, ez a múlt és a jelen, illetve a hidegháború korszakában az amerikai befolyás és a kommunista lojalitás. És ez felőrli teljes mértékben, ez a fajta belső küzdelem. És ehhez hadd tegyem hozzá azt, hogy azt hiszem, hogy ez az a tapasztalat, amely legalábbis a ma Magyarországán, tehát egy nagyon erős antikommunista ideológia által irányított emlékezetkultúrában ez a tapasztalat ez egyszerűen nem kaphat nyelvet, nem kaphat szavakat, és ez viszont a jelenünk számára rejt nagyon-nagyon komoly veszélyeket. A regény az ebben a vonatkozásban talán ezekhez a tapasztalatokhoz próbál próbál közel vezetni úgy, hogy, hogy ezt el kell mondanom, hogy Stieler Anna, tehát a regényben is Stieler Anna, ő az egyedüli valóságosan létezett személye a regénynek, és az, a, és az ő feljegyzései azok valóságosan megjelentek. Megmaradtak a Lipót mezőn, és így tehát a regényben az ő szavait halljuk az időből, saját magáról.
Igen, Kovai Melindának a kutatásai alapján íródott ez a regény, de hát született egy fikciós alak ebből. Mi változott, vagy mit kellett a fikció révén átgyúrni, formába önteni?
Hát igazából minden, tehát erről a nőről semmi más nem maradt meg, mint egy 18 oldalas önfeljelentés. Az életéről semmit többet nem lehetett tudni. Mindaz, ami körülötte kirajzolódik a regényben, tehát az, hogy neki volt egy gyereke, akit 56-ban a húga elvitt Ausztriába, és aztán Svédországba került, és ő ott nőtt fel. A fiának az élete, a befogadó szülőknek az élete, ez mind fiktív dolog, de nem hiszem, hogy egy regény szempontjából különbség van fikció és valóság között, mert ezek a történetek ezek ugyanúgy hozzánk tartoznak, tehát a jelenhez. Ebben az esetben 2006 az a dátum, ami a jelent elénk hozza, ami hát valószínűleg ezt nehéz pontosan látni, de valószínűleg mondjuk mentalitás történetileg egy fordulópont lehetett mondjuk Magyarország történetében, vagy a mi generációnk történetében, inkább azt mondanám.
Mindjárt rákérdezek, hogy mit jelent ez a fordulópont, de egy picit próbáljuk meg a fikción belül is, és a tágabb értelemben vett társadalom történeten belül is megmagyarázni ezt az alapkérdést, hogy mit jelent a lojalitás, vagy hogyan képzelhető el bármely hatalomhoz, vagy politikai rendszerhez való viszony. Most 56-ban vagyunk történetesen, de ez a regény számomra állít egy nagyon súlyos dolgot, hogy ez a hatalom támogatása, vagy a hatalommal való azonosulás, az törvényszerűen patológikussá válik, vagy válhat ezekben a rendszerekben, vagy korokban?
Hát ez valószínűleg így van, de hogy azt kérdezed, hogy mit is jelent a hatalommal való azonosulás. Azt hiszem, hogyha Stieler Annát kérdeznénk, akkor ő nem használná ezt a szót, hogy ő azonosult valamilyen hatalommal, hanem azt hiszem, hogy ez valahogy belőle kerül. Számára például álmokban jelennek meg a Gerő Ernő, Rajk László, tehát az ő belső vidékének az alakjaivá válnak ezek az egyébként történelmi személyek. Tehát azt hiszem, ez azt jelenti, amikor a belső és a külső között elmosódnak a határok, a személyes és a közös között elmosódnak a határok, és ellenőrizhetetlenné, befolyásolhatatlanná válik a személy ebben az átmeneti térben zajlik. Tehát ez aztán lehetetlenné teszi azt is, hogy valaki a hatalommal mind hatalommal találkozzék, vagy mondjuk a párttal és annak vezetőivel hatalomként, rajta kívülálló hatalomként találkozzék. Ezek elkezdenek összetalálkozni az ő belső életével. Tehát ez a nő például azért itt nagyon pontosan lehet látni, és ennyiben persze tipikus is, hogy az, amit ő belevetített a pártba, az tulajdonképpen mindenre megoldást jelentett a saját életéből. Megoldást jelentett a holokauszt tapasztalataira, hogy ugyanis nem, ettől kezdve nem kell zsidónak lenni, és ettől kezdve nem is volt az. Megoldást jelentett a saját magánéletének hiányára. Nem tudjuk, hogy volt-e férje például. Tehát a gyerekének volt apja, de hogy akár egy pillanatig is együtt élte valakivel, nem tudjuk. A hatalommal élt együtt valószínűleg, a párttal élt együtt. És ki tudja még mi mindenre jelentett ez megoldást, úgy, hogy közben elveszítette a személyiségét, a személyisége integritását, elveszítette a nyelvét, és igen, hát ez nyilvánvalóan ez patológiához vezet minden korszakban. Tehát ez ma is feltehetőleg ugyanígy van, és azt is magyarázza, hogy miért olyan nehéz, vagy lehetetlen leválni tehát ha valaki elkezd egy hatalommal mondjuk azt, hogy azonosulni, akkor ez mennyire nehéz erről ezek után, vagy lehetetlen leválni ezt felismerve, és lehetetlen elkezdeni ezek után egy önálló életet, azt hiszem.
Na most a kérdés számomra az, hogy mi az oka vagy magyarázata az integritás elvesztésének? A rendszer, a kényszer, a diktatúra, az 56, vagy pedig az állampolgári joggyakorlásnak, vagy a személyiség köztérben való működésének a deficitje, hiányossága?
Hát, biztos, hogy az is, amit mondasz, de én nem hiszem, hogy tehát azt hiszem, hogy ennek az oka mégis mégiscsak társadalompszichológiai természetű lehet. Nagyon-nagyon kevés, tehát a Kárpát-medencében nagyon-nagyon ritka pillanatok voltak azok, amikor a személy emancipálódhatott a vele szemben álló hatalommal. Ez nagyon sokféle hatalom lehet, tehát ez ugyanúgy a családban megjelenik, és ugyanúgy politikai természetű egyébként az, amit a szülők képviselnek, vagy éppen amit az állam képvisel. Tehát itt Közép-Kelet-Európában eleve, hát egy rettetesen kiszolgáltatott, majdnem eleve vesztes pozícióban áll a személy ezzel a hatalommal, a mindenkori hatalmakkal szemben.
Ezek olyan rendszerek, történetek, holokauszt, háború utáni évek, háború utáni diktatúrák kiépülései, amelyek inkorporálják az áldozataikat, vagyis saját polgáraikat, igen, és ennek megvannak a maga pszichikai, a személyiség mély rétegeibe ható következményei, ha én ezt jól rekonstruálom. Lehet ezen vitatkozni, hogy így van-e vagy sem, hogy volt-e vagy nem ellenállás. Tiller Anna esetében nem volt. Ő átadta a pszichiét ennek. De ez a történet azért érdekes, mert megszakad ez a folytonosság elvileg, mert hogy a fia elkerül ebből a térből, és aztán mégis újra termelődnek a problémák, és egy másik rendszerben, egy békeidőben megjelennek ezek a defektusok. Miért van ez?
Hát még azért annyit, hogy ez a bekebelezés, ez szerintem nem tehát ez látszólag külső erőszakra történik, és kívülről történik, valójában szerintem ez belülről egy belső szükségből adja át magát ez a kelet-európai polgár ezeknek a hatalmaknak. Ez nem ide tartozik, de számomra azért ebben megvilágítóak voltak a Mitscherlich házas párnak az 1950-es évek elején Németországban végzett pszichológiai kutatásai, akik azt tapasztalták, hogy a patológiás tünetek mögött Németországban, és itt már háború után vagyunk, és a hitleri rezsimmel való szembenézés képtelensége mögött az apa iránti vágy húzódik meg, és az apa trónfosztásának lehetetlensége. És hát azért azt látjuk, hogy a kelet-európai rezsimekben a hatalom az mindig apai pozícióban lépett fel tradicionálisan. És hát az apa iránti vágy az valami belső. Az valami belső vágy, a belső definiálatlanságból adódó vágy. Na most aztán a fiú, tehát ennek a Stiller Annának a fia Ervin valóban átkerül Svédországba. És az egy, tehát ott befogadott gyerekké válik, és ez viszont egy másik probléma, ami lehetetlenné teszi a kilépést ebből, azt hiszem, tehát a befogadottság, ami persze egy konkrét helyzetben sikerülhet nagyon jól is, de mégiscsak az azt jelenti, hogy a szeretett viszonyok azok valamiképpen művileg előállítottak, egy hiányt kellene kitölteni ők ebben az esetben, azt, hogy a szülőknek a szülőknek, tehát nem volt, nagyon konkrétan mondjuk, nincsenek fényképek, amelyeket elő lehetne venni, hogy látod, ilyen voltál te kiskorodban. Nem lehet mesélni.
Tehát a hézakos történelem bosszulja meg magát, vagy a...
Hát nem áll elő az intimitás, ami egyébként védelmet jelentene a külvilággal szemben. Tehát a gyerekkor intimitása nem születik meg, a szeretet intimitása nem tud megszületni, és így ezáltal, valóban ez egy hézag, és ezáltal ez a fiú ez kiszolgáltatottá válik. Tulajdonképpen ennek a hézagnak, ennek a hiánynak, ő maga se tanul meg szeretni igazából. Amihez hozzátartozik, hogy az apa, ez a svéd diplomata, ő neki tulajdonképpen csak tárgykapcsolatai vannak, gyűjt is tárgyakat, hogy nagyon érdekes, hogy ezt miért teszi. Nem egyszerűen gyűjt mindenféle tárgyat, hanem a tárgyakhoz történeteket talál ki, megajándékozza ezáltal a tárgyakban benne foglalt halálokat az egy kitalált élettörténetével. Tehát tulajdonképpen íróként viselkedik, lehet mondani, de ez egy tárgyviszony. Itt a könyv egy picit talán magára is lát, hogy hát az irodalom az csak tárgyként tud viszonyulni a figuráihoz. És ez a fiú ezáltal nem tanul meg szeretni, nem sikerül jól a házassága sem, pedig hát egy nagyon-nagyon szeretetre méltó nőre hozza őt össze az élet, és megfosztódik végül mégis minden tartozás. Másrészt viszont, ha az apja azt gondolja, hogy hát a múltat meg lehet ismerni, és hogyha megismerjük a múltunkat, akkor az előálló folytonosságban megismerjük önmagunkat is, akkor ez megint csak tévedés. Tehát itt sok mindent meg lehet tudni a múltról, darabokat, de ez nem válik megismerni. De a maga múlt nem válik feltárhatóvá. Egyébként azáltal sem, hogy ez a fiú ez nem tud magyarul, és a rendelkezésre álló dokumentumokat, azoknak a jó részét magyarul ismerheti meg, másrészt, tehát ő csak svédül tud, másrészt pedig hát ezek a dokumentumok például a Stiller Annának a 60-as évek elejéről származó önfeljelentése, hiába van magyarul, egy magyar olvasó számára sem érthető már, mert elveszítettük a korai Kádár rendszer nyelvének megértéséhez szükséges hermeneutikai készletet. Itt egy pszichológus nő az, aki valamennyit megért a Stiller Anna történetéből. De a másrészt pedig, hát mit jelentene egy fiú számára 2006-ban megérteni az anya történetét az 50-es években, mert nem segít az ő életén valójában semmit. Tehát azért a magyar irodalom, mi hagyomány, az abban hát olyan történeteket talált ki az elmúlt évtizedekben, amelyek azt hiszem arról szóltak, hogy a múlt folytonossága kereséssel, nyomozással előállítható, a történetünk feldolgozható, csak mi ebbe túl kevés munkát fektettünk eddig, és ennek köszönhető az, ami Magyarországon van. De ez valószínűleg nem igaz. Tehát nem igaz, hogy a múltunk feldolgozható. Sok mindent meg lehet róla tudni, de nagyon hamar ilyen őrületekhez jutunk el, amik felszámolják a megértés lehetőségét.
És akkor mi marad, hogyha a múlt korrekció nem működik, akkor marad a múlt megszenvedése a jelenben. Már említettük azt, hogy hát két évszám közé ékelődik ez a történet, 56 és 2006 közé. Ha ezt mondom, hogy 2006, akkor a hallgatóink számára a 2006-os zavargások fognak felmerülni a saját közelmúltra vonatkozó képzeteikben, de fontos hozzátenni, hogy ez az az év, amikor megszűnik a Lipót mező, felszámolják a Lipót mezőt, és ezzel a magyar pszichiátriai gondoskodás ellehetetlenül.
Hát igen, tehát ez a két dolog, azt hiszem, vagy számomra szimbolikus, tehát abban a pillanatban, amikor 2006-ban az abban részvevők saját magukat, tehát amit csináltak, azt úgy értették, mintha ez 1956-nak valami megismétléssel volna. Valójában annak nagyon, tehát annak valami egészen borzasztó paródiája volt, ami ami az 56-ra való emlékezést is egy jó időre hát nagyon-nagyon megnehezítette. És ugyanebben a pillanatban zárják be a Lipót-mezőt, tehát szimbolikusan hát normálisnak minősítik az országot. Ez a kettő, ez valószínűleg nem függ össze egymással természetesen, de két egymást kiegészítő szimbólummá lesz. A tulajdonképpen, hát azt hiszem, hogy valami tehát egy korszak határnak, és valami nagy-nagy kudarcnak és csődnek a szimbólumává. De te azt kérdezed, hogy de hát akkor mit lehet csinálni? Nem biztos, hogy nem, természetesen, tehát nem tudom, hogyha tehát nem tudom, és talán nem is biztos, hogy az irodalomnak az volna a dolga, hogy hát ilyen leírt recepteket adjon, hanem inkább történeteket állít elő, amelyeket megértve ki mégiscsak eljuthat ahhoz, hogy mit tehet. Azt hiszem, hogy tévedtünk abban, hogy sok mindenben tévedtünk. Tehát tévedtünk abban, hogy lehet közös múltunk. Tévedtünk abban, hogy a múlt maga feltárható, hogy a személyes múltakból áll elő valami közös. A kérdés az, hogy magához a közöshöz el tudunk-e jutni másképpen, mint a múlt által. És én azt gondolom, hogy igen, csak ez a közös ez nem a múltra vonatkozik, hanem a jövőre, és ez a közös képzelet lehet. Ami elismeri egyszer mindazt, hogy a 20. században nagyon-nagyon különböző személyes és családi történeteken keresztül egymás ellen kijátszható tragédiákon mentünk át. Ezek a tragédiák nem kerülhetnek versenyhelyzetbe egymással. Viszont mindegyikre szükségünk van, és mindegyik nyelvének a megszólalására szükség van. Nem maradhat ezek közül egyik sem elnémított. És hát ezen kereszt, vagy e közben pedig talán fontosabbá válik az, hogy a jövő felől kezdjük el megérteni önmagunkat, és ez pedig a társadalom közös képzelete, tehát ami nem lehet más, mint a szolidaritásnak a nyelve és gyakorlata.
Én azt gondolom, hogy a múlt ebben a kontextusban, meg a jövő is az egy-egy metafora. De hát az a helyzet, hogy szembesülünk azzal, hogy vannak nem racionalizálható folyamatok, vannak olyan nyelvi helyzetek, amikor minden megfogalmazás, minden kijelentés, minden forma az valahol egy állásfoglalás, információ veszteség vagy információ hozzáadás. Tehát elérkezünk akár az irodalom határaihoz, akár a közös térben való kommunikáció határaihoz, és kérdés az, hogy ezt hogyan lehet közös haszonra és erőszak nélkül elviselni, vagy megélni szemtanúként, íróként, hallgatóként.
Hát ez így van, és ebben megint van egy kérdés van, amire nem tudok válaszolni, tehát hogy hogyan lehet ezt tragédiák nélkül megélni. És hát ez is 2006 az azt hiszem, hogy erre is vonatkozik. Én tanítok is, és azt tapasztaltam a fiatalabb, tehát a rendszerváltás környékén születettek, vagy picit előszületettek között, hogy ők azzal a reménnyel nőttek fel, hogy már nem a történelemben élnek. Tehát mindaz, amit a 20. század jelentett Közép-Kelet-Európában, az ténylegesen véget ért, és egyszerűen az utódszületettség megvédi őket attól, hogy ilyen történetek velük is megtörténjenek, és ezáltal nekik ilyesmiről gondolkodni kelljen, hogy egyáltalában a közösről gondolkodniuk kelljen, mert hiszen nincsen más feladatuk, mint az, hogy a személyes életüket valahogy boldoggá tegyék.
De nincs tiszta alap.
Hát ez az utolsó pillanat, amikor ha ez bárki számára kétséges volt, hogy ez nem így van, akkor 2006-ban ez világosan kiderült. Tehát akkor, amikor valaki bekapcsolta mondjuk a CNN-t, és ott, ahol ahol korábban távoli országok tragédiáit nézhette a biztonságból, ott Budapest képeit látta, és azt, hogy, hogy a városa ég. És azt, hogy azok, akikkel együtt él, azokat nem érti, nagyon nagy távolság választja el tőlük, pont akkor a távolság, mint a világ valamely nagyon távoli pontján élők ennek a nyelvétől, kérdéseitől.
Itt az előbb azt mondta, hogy ez egy paródia volt, de biztos vagyok benne, hogy azok között, akik hallgatják ezt a beszélgetést, nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem volt paródia, és megint visszatérünk ehhez a szakadáshoz, vagy hasadáshoz, ha ezt most megpróbáljuk értékelni. De amikor erről az esemény sorról beszél, akkor használ egy másik fontos fogalmat, és azt mondja, hogy megjelent ebben az időszakban Budapest utcáin az erőszak. Na most nevezhetjük tragédiának vagy hőstetnek, de az erőszak, bármelyik oldalról nézzük, az valami olyasmi, ami veszélyt jelent. Akár elfogadjuk, akár támogatjuk.
Hát nem csak veszélyt jelent az erőszak, hanem hát a beszédnek a végét is jelenti. Annak a lehetőségét, hogy tehát amikor ilyenkor felfüggesztődik az, hogy beszélgetünk egymással, hogy megpróbáljuk önmagunkat megérteni és a másikat megérteni. A paródia alatt nem azt értem, hogy igazolhatatlan, mert nem volt igazolhatatlan, vagy tévedés, mert hogy lett volna tévedés. Nem ezt értem paródia alatt, hanem azt értem paródia alatt, amikor az ember olyasmit csinál, amit ő maga nem pontosan ért, nem tud saját maga jelentést adni mindannak, amit csinál, és ezáltal a környezet, a szituáció, a történelem kezdi feltölteni jelentéssel, általa nem ismert jelentésekkel azt, amit csinál. És azt gondolom, hogy itt ebben az esetben elég nyilvánvalóan valami ilyesmi történt, és ezzel nem mondok véleményt sem az akkor regnáló magyar kormányról, sem az akkori ellenzékről. Csak azt mondom, hogy 2006-ban világossá vált, hogy nem értjük saját magunkat, és nem is vagyunk képesek megérteni.
Megjelent akkor egy olyan típusú erőszak, amelyre korábbi évtizedekben nem volt példa.
Nem volt példa korábban. Tehát ezért azért ehhez is. Tehát Budapest utcai nyílt erőszak, verbális erőszak, tehát természetesen volt, és ma is egy iszonyatosan nagy agresszió tömeg hömpölyög az utcákon, de 1956 óta nyílt erőszak nem volt az utcán. Ettől egyébként önmagában nem biztos, hogy meg kell ijedni, hogy ebben a pillanatban viszont volt. De nagy valószínűséggel egyébként, tehát hogy játékszereivé váltunk olyan hatalmaknak, amelyeket nem ismerünk. És mivel az erre vonatkozó dokumentumokat, tehát hogy mi is történt, hosszú-hosszú időre titkosították, feltehetőleg hosszú ideig nem is fogjuk megismerni, hogy mi történt velünk. De közben élünk benne és cselekszünk.